Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása, ami a Mastercard támogatásával jelenik meg. Itt van velünk a stúdióban Molnár Tamás, a PSC CEE vezetője. Szia Tamás, üdvözöllek a műsorban.
Szia Dávid, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Ebben a műsorban alapvetően KKV-król fogunk beszélni, illetve azokról a szolgáltatásokról, amiket KKV-knak lehet nyújtani fizetési megoldások kapcsán. Itt nagyon sok változás történt az elmúlt időszakban, és hát jó hír, nem jó hír a KKV-knak, még a jövő is tartogat bizonyos szektoroknak új eseményeket. Úgyhogy szerintem kezdjük is azzal, hogy a ti tapasztalatotok alapján mik voltak azok az aktuális történések, amik a legnagyobb mértékben befolyásolták a KKV-k életét Magyarországon.
Itt vissza kell mennünk az időben. Én próbálnék ilyen három témát hozni. Az első ugye ez az online pénztárgépek, ugye ennek a kötelezősége. Ez most már, ha jól emlékszem, 2013-ban történt. Remélem jól emlékszem, hanem akkor majd valaki revidiál. A másik ugye, ami egy úgy de gyorsan telik az idő, ugye tavaly 2021-es törvény, ugye, hogy akinek pénztárgépe van, annak kötelező valamilyen online fizetési eszközt elfogad. Ezt a kettőt azért említem, mert azért itt jól látszik, hogy ezek a törvényi előírások voltak azok, amik azért eléggé felpörgették a KKV-k életét. Nyilván én azt mondom, hogy az ő szempontjukból ennek akkor nem annyira örültek valószínűleg, hiszen az egyiknek egy ilyen adóbevételi megfontolása volt, ugye, hogy minden bevétel látszódjon. A másiknak is egy gazdaságfehérítő célzata volt, ugye, hogy a digitális fizetés ugye a készpénzzel szemben láthatóvá váljanak. Tehát valószínűleg ezt a KKV-k úgy élték meg, hogy nekem ez kötelező is meg kell tennem, emiatt beruháznom kell. És hogyha még nézzünk egy például harmadikat, akkor mondjuk azt, hogy az online számlázók is megjöttek, hiszen mondjuk azt, hogy aki valamilyen számlát kibocsát, annak ugye most már valamilyen formátumban be kell küldenie. Itt én azt mondom, hogy egy KKV-nak két lehetősége van, vagy olyan pénztárgépe van, amivel ezt be tudja küldeni a NAV felé, és ki tud állítani egy egyszerűsített számlát, vagy valamilyen számlázó szoftvert kell használnia, tehát ez a harmadik törvény. És most úgy néz ki, hogy jön a negyedik, jövő évben ez a mindenkinek lesz egy ilyen szeretett mozaik szava, az NTAK, ez a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, ami bizonyos szegmensek számára, itt mondanám ugye a hotel, vendéglátás és valamilyen fajta jegyértékesítés, tehát ez a három, akinek 2023. január 1-től kötelezően riportot kell küldeni a szolgáltató felé. Tehát ez is egy olyan feladat, amit meg kell oldania majd most a KKV-nak.
Igen, itt ugye alapvetően ilyen adminisztratív és különböző folyamatbeli változásokat említettél, és ugye már felvesztük, hogy online számlázót is be kellett állítani, mindenféle adatszolgáltatási kötelezettségei vannak most már ezeknek a cégeknek. Itt milyen megoldások léteznek, amik ezt jobban összehangolják, amik egyszerűbbé teszik az életüket? Gondolom most már ez nem úgy működik, hogy akkor nap végén írok egy ilyen négyzethálós füzetbe, és elküldöm a NAV-nak, vagy a NTAK-nak. Tehát, hogy itt milyen megoldások léteznek, amik gyakorlatilag egyszerűsítik a KKV-k életét?
Hát igen, ez egy ilyen, én azt mondanám, hogy szétszórt megoldások vannak, tehát ugye nagyon sok szolgáltató különböző megoldásokkal próbálja kiszolgálni ezeket a kereskedőket, segíteni az ő életüket. Tehát én azt mondom, hogyha itt ezt a négyet vesszük alapul, amit az előbb elmondtunk, akkor nagyon sok esetben azt gondolom, hogy négy különböző rendszerbe kell, hogy működjenek ezek a kereskedők. Tehát én azt látom, hogy ha bemegyünk egy boltba, akkor még mindig a magyar valóság az, hogy van egy online pénztárgépem, egy nyomkodós, van egy különálló terminálom valamelyik banktól, van egy számlázó programom valamilyen szolgáltatótól, és akkor majd most az NTAK miatt lesz egy negyedik szoftver szolgáltatóm, ahova töltöm még az adatokat. Tehát, hogy a mi cégünk ugye ezt próbálja összegyúrni, és ezt próbálja meg egyesíteni. Én azt mondom, hogy mi arra törekedtünk az elejétől fogva, az volt a víziónk, amikor egy egy smart kassa, Android alapú online pénztárgépet fejlesztettünk annó, és ugye most már azért jó sok kereskedő használja a piacon. Akkor is láttuk előre, hogy a szoftveres pénztárgépeké lehet a jövő, hiszen az ilyen fajta újabb és újabb törvényi előírásoknak ugye megfelelni egy nyomkodós pénztárgépen az nagyon nehéz, mert itt az engedélyeztetési folyamatokat is, hogyha figyelembe vesszük, ugye arra már nehéz új dolgokat ráfejleszteni, újra engedélyeztetni, nem könnyű őket módosítani. Míg egy szoftver alapút nyilván ott is újra el kell menni, és végig kell menni a megfelelő engedélyezési folyamatokon, de viszonylag egyszerűbb, nem azt mondom, hogy kis feladat, de viszonylag egyszerűbb bevezetni ezeket. Tehát mi most azt mondtuk, hogy akinek egy smart kasszája van, az 4 legyet üt egy csapásra, mivel benne van az online számlázó, tehát hogyha valaki kibocsát egy számlát, kinyomtatja, beküldjük a NAV felé, ráadásul van egy platformja az ügyfélhez, ahova feltöltjük ezt a számlát, amit aztán a könyvelőjének át tud adni, tehát ezt kipipálta. Össze van kötve a pénztárgép egy bankkártya elfogadó terminállal, tehát integráltuk a kártya elfogadás, az online fizetési törvény ezáltal ki van pipálva. Maga az, hogy online pénztárgépet kell, ugye nyilván mi vagy benne van a NAV adőügyi egységed is ki van pipálva, és most ugye az Entakot is ráfejlesztettük, amivel én azért mondom, hogy ráfejlesztettük, ez egy ilyen, mondjuk ki, egy kisebb csúsztatás, mert mindenki már azzal hirdeti magát, hogy Entak kész, de hogyha fölmegyünk a hivatalos honlapra, akkor még egy szolgáltató sincsen ott beregisztrálva név szerint, tehát a jelenlegi törvényi előírások és fejlesztési dokumentációk alapján vagy mi is kész, tehát tudjuk, hogy mit kell leadni. Úgyhogy ebből a szempontból a negyedik megfelelés is pipa. Tehát mi azt akartuk mondani, hogy ha figyelembe vesszük a jelenlegi KKV-t, hogy mennyi mindennek meg kell felelni, akkor ne 4 helyről össze-vissza futkozza, próbálja meg összegyűjteni ezt az adatot, hanem ezt egy helyről is meg fogja tudni tenni.
Igen, de hogyha felmegyek az okoskasszának a weboldalára, ami okoskassa.hu, akkor ott egyrészt több fajta csomagot látok, tehát akkor ez egy kizárólag szoftver, vagy ez egy hardware-rel integrált dolog, tehát hogy itt pontosan hogy egyszerűbb eligazodni.
Igen, hát ez egy hardware és szoftver. Tehát, hogyha a magyar fiskális törvényeket nézzük, akkor a pénztárgép az mindig a hardware és a szoftver közösen, együttesen kerül engedélyeztetésre. Hogyha a smart kasszát nézzük, akkor az egy Android alapú hardware és szoftver megoldás, de emögé mi mindig nyújtjuk ezt az úgynevezett smart portált, ez egy felhő alapú szolgáltatás, amit végülis az ügyfelek a mobiliukról menedzselik, ugye a termékfeltöltés, a raktárkezelés, termékeket átárazni, látják, hogyan zajlik az értékesítés, meg tudják nézni, hogy melyik termék fogy a legjobban, legrosszabbul, és ugye most e fölött ugye még az Entak szolgáltatás is majd automatikusan feltöltődik, illetve most az év végével, ugye ebben a pillanatban egyébként élesben teszteljük már a bankokkal az open banking megoldásunkat, tehát most már 4 bankkal működik, ami azt jelenti, hogy ebben a smart portálban az ügyfelek bankfüggetlenül látni fogják a bankszámláik tranzakció históriáját, vagy történetét, illetve innen utalhatnak is, hiszen nekünk fizetéskezdeményezési szolgáltatói pénzforgalmi engedélyünk van a Magyar Nemzeti Banktól, amivel megint csak azt akartuk elérni, tehát hogyha most nézzük ezt, hogy én egy kereskedő vagyok, és vannak törvényi előírások, akkor kénytelen vagyok beruházni. Nyilván, és szerintem erre külön ki is térhetünk, hogy a jelenlegi KKV-k helyzete úgy önmagában milyen, hogyha nézzük, hogy a piac most éppen mit csinál, és merre felé megyünk, én szerintem ezt érdemes megemlíteni, de pont emiatt mondjuk azt, hogy vehetek én egy olcsó nyomkodós pénztárgépet, de akkor amellé kell majd egy számlázó program, kell egy banktól egy bankkártya elfogadó terminál, kelleni fog egy szoftver, amivel esetleg menedzselem a raktáromat, bármi mást, a termékeimet, illetve kelleni fog még egy negyedik az Entak miatt, vagy az már egybe van gyúrva a raktár és az Entak, és akkor én azt gondolom, hogy a pénzügyeimet, meg ugye kimegyek és bemegyek a saját netbankomba, onnan kezelem. Na most a mi rendszerünkben ugye ezt megteheti egyszerre a mobiltelefonjáról bárhonnan kényelmesen. Tehát én azt gondolom, hogy az is, hogy egybe van a 4 és egy helyre fizet, abban már önmagában spórol. Nyilván az elsődleges beruházás is spórol. Nagyobbnak elsődleges beruházásban is, bocsánat, spórol. Önmagában nézve pedig, hogyha hosszú távon tekinti ezt az egészet, akkor mi vagy egy helyre kell koncentrálni, és egy helyről meg tud tenni mindent, ami neki egyébként kötelező, akkor lehet, hogy ez egy racionális döntés lehet a számára, hogy ebbe investáljon inkább.
Ezt akartam egyébként kérdezni, hogy visszautalva arra, mint mondtál, hogy a KKV-k helyzetére, hogy ma jött ki, illetve hát ez a műsor nyilván később fog adásba menni, de újabbnál újabb inflációs adatok jönnek ki, gyakorlatilag ugye tehát vágta tényleg a pénzromlás Magyarországon, amit legtöbbször ugye egy fogyasztói szemmel vizsgálunk, mert bemegyünk a boltba, és akkor szomorúak vagyunk, hogy még többet kell fizetni ugyanazokért a termékekért mondjuk most, mint egy hónapja, és plusz ugye az euró árfolyama is nagyon változó, tehát hogy 2-3 napon belül tud akár 8-10-15 egységnyit romlani vagy javulni az árfolyam. Ez kifejezetten milyen kihívások elé állítja a hazai KKV-kat, és ebben hogy tud egy ilyen smart megoldás nekik segíteni?
Hát én látom, hogy kihívások elé fogja őket állítani, és hogyha már megmaradtunk ennél a négylegyetes csapásránál, akkor én azt mondom, hogy említetted ugye az eurót, említetted az inflációt.
Említettem volna az energiaárakat is.
Igen, az lett volna a harmadik, és megemlítettem volna a Katát is. Tehát én azt látom, hogyha egy nagy kiskereskedelmi láncot tekintve ők beáraszták, és ebbe az FMCG-be, ahova minden nap bemegyünk és valamit vásárlunk, én azt gondolom, hogy elég jól ki lehet védeni. Hogyha azt látom, akik a mi ügyfeleink, és akikért, meg akik miatt egyébként ezt az egészet elkezdtük, ezt a fejlesztést, hogy könnyítsünk az életünkön, ők most abban a helyzetbe kerülnek, hogy ezt a négyes dolgot, ugye, hogyha valamit beszerez, akár ruhát, bármi egyebet, itt a forint árfolyam, az neki egy probléma lehet, hiszen növekednek a beszerzési árai. Az infláció egy probléma lehet, amit be kell áraznia, be kellene. Na most erre ugye rájönnek még az energiaköltségeik, amit ebben a pillanatban még mindenki találgat, de azért szeptember végére, október végére azért már látni fogjuk ugye az új számlákat. És ugye ott van ez a katakérdés is, hogy azért nagyon sok esetben ugye a bérköltségeik is emiatt megnövekedhetnek, ugye, akár hogyha vendéglátó szegmens nézzük, alkalmazásokat és társait. És azt is gondolom, hogy lehet, hogy itt még nincs is nekik vége, mert ugye van egy ötödik, ugye az pedig a vásárló erő, akik mi vagyunk, akik bemegyünk a boltba, de ugye most mi is az energiaszámláinkat nézzük és lessük, tehát ugye az is lehet, hogy a vásárló erő, mivel ugye elkezd a fogyasztó megtakarítani, ezért nem biztos, hogy el fogja költeni azt a pénzt. Tehát én azt látom, hogy ilyen szempontból ez egy nehéz időszak lesz az ő számukra, és egy picit olyan kontraproduktívnak is tűnhet, hogy na, itt van egy innovatív megoldás, na most én investáljak egy innovatív megoldásba, amikor nekem ugye költséget kéne csökkentenem, de én még mindig hiszem azt, hogy pont ezek az időszakok nyilván lesznek az embert próbáló időszakok, amikor, hogyha valaki életben szeretne maradni, és szeretné túlélni ezt, akkor megfelelő árstratégiát kell tudnia alkotni, látnia kell, hogy mi zajlik pontosan az ő üzletében, és én erre azt mondom, hogy ez egy nagyon jó megoldás a miénk, hiszen ott egyben megvan minden, és egyben nyomon tud követni mindent, ami az ő üzletében zajlik.
És ez azt jelenti, hogy mondjuk különböző árteszteket is tud benne végrehajtani, vagy ez egy ilyen külsős, vagy legalább az adatokat megkapja hozzá, tehát hogy itt milyen analitikai lehetőségei vannak?
Úgy fogalmaznám ezt meg sokszor el is mondom, hogy itt a felhasználó az a saját adatai birtokosává válik. Mit jelent ez, hogyha van 1, 2, 3, 4, 5 bármennyi üzlete, akkor itt üzletenként látni fogja azt, hogy az adott boltokban mi történik. Tehát, hogyha ezt a smart portált valahogy be kellene mutatnom, akkor van egy főképernyő, a főképernyőn van egy ilyen napi, heti, havi gombkattintás megoszlás, ott boltonként látni fogja egy görbén a szezonalitást, akár napi szinten, hogy melyik a legerősebb, akár melyik hét a hónapon belül, illetve látja a fizetési megoszlásait, egy ilyen pillanatképet, hogy na nekem a kártya 30%, a készpénz az 40%, és a maradék az pedig utalvány, tehát látja a fizetési megoszlását, és ezen felül mi raktunk a rendszerbe egy intergalaktikus szűrőt, amit mi így is hívunk, tehát ez megmaradt még egy ilyen fejlesztői ötletből, ahol ő saját magának összeállíthat riportokat, tehát ő boltot bolttal összehasonlíthat, értékesítő, tehát hogy Géza vagy a Béla adott-e jobban, kinek magasabb a kosárértéke, miért van ez, adhat ugye hozzáférést a könyvelőnek, de a pénztárgép napi zár elvárást megcsinál, azt ugye átadhatja, letöltheti, tehát nem kell a papírfesznikkel rohangálni a könyvelőhöz. Ahogy mondtam, az egyszerűsített számlát, amit kibocsát, azt ugye feltöltjük a rendszerbe, így azt is oda tudja adni a könyvelőnek, tehát ott lesz minden egy helyen. Tehát én azt gondolom, hogy egy hirtelen rátekintéssel is a központi oldalon látni fogja, hogy mi történik, mi a helyzet. És ahogy a kérdésed eleje szólt, egyébként van egy úgynevezett smart consulting funkció, amivel egy adott időszakot ő le tud szűrni, tehát én azt mondja, hogy mondjuk 2022, mondjuk augusztusi hónapra rászűrök, vagy boltra, vagy minden overall, és akkor ott vannak a legjobban fogyó termékei. És azt tudja mondani, hogy ha én ezeket a termékeket átáraznám ebbe az időszakban, tehát egy ilyen lehetséges új árat adok neki, tehát ez még nem mentődik el, hanem azt mondom, hogy a legrosszabb, vagy a legjobb terméket 10%-kal megemelem, akkor abban az időszakban az én összbevételem hogyan változott volna. És hogyha ez tetszik neki, akkor nyilván, hogyha ott rámegy a mentés gombra, ott kapni fog ő egy üzenetet, hogy ha ezt ő elmenti, akkor tisztába kell lenni, hogy a boltokba ez le fog szinkronizálódni. Ezt is el fogja tudni dönteni, hogy minden boltba ugyanaz az ára legyen a terméknek, vagy Budapesten mondjuk drágább legyen, és mondjuk Veszprémben egy picivel olcsóbb legyen ugyanaz a termék, vagy ugyanaz az ár az egész országra, ezt elmenti, akkor ez azon nyomban leszinkronizálódik a boltjaira. Tehát ilyen gyorsan fog tudni ő döntéseket hozni.
És ezt mennyire volt könnyű elmondani, vagy mennyire könnyű átadni a partnereiteknek, mit mesélnek, vagy mit mondanak az értékesítőitek, hogy az adatban mekkora érték rejlik ezeknek a cégeknek. Ugye ezt részben azért kérdezem, mert az agrárium kapcsán sokat szoktunk arról beszélni, hogy a mindenféle olyan módszerek, amik a hatékonysághoz vezetnének, azt nem mindenki tudja átvenni, hogy van ilyen nagy tudásdeficit a nem tudom, ilyen őstermelő, meg nagytermelő között, tehát hogy nektek mi a tapasztalatotok, a KKV-szektor felismerte már ezt azt az értéket, ami az adatokban van.
Ez ilyen felemás. Én azt mondom, hogy itt azért az edukációnak nagy szerepe van. Az értékesítőink, nyilván az ő visszajelzésük az mindig ez az ilyen aha élmény, hogy hoppá, ez de jó, ez tényleg de jó. Én emlékszem, amikor még én házaltam annak idején, és mentünk a mi viszonteladói partnereinkhez, akik már évek óta pénztárgépeket árulnak, hogy hú, hát erre már mi is gondoltunk, ez de jó ötlet, és hogy ugye most már ők is értékesítik. Tehát, hogy nekem nincs kétségem, hogy ez szükséges. Tehát én azt látom, hogy ha bemegyünk egy kiskereskedelmi lánchoz, ott azért a szofisztikált pénztárgéprendszer vannak, meg elég erőteljes SAP rendszerek a számlázással, beszerzéssel, mindennel integrálva. Mi ugyanezt akartuk egy elérhető áron eljuttatni a KKV szegmens részére. Rengeteg egyedi ügyfél igény jön elő, rengeteg ötlet, tehát mi azt látjuk, hogy annyira megmozgatja azoknak a fantáziáját, akik használják, hogy hú, ez még miért nincs benne, hú, még az is de jó lenne, és akkor folyamatosan gyűjtjük ezeket az ötleteket, priorizáljuk, hogy ugye belerakjuk a jövőben. Most egyébként folyamatban van egy a pénztárgépnek, a kasszának a hármas verziójának az engedélyeztetése, tehát az már egy update-elt verzióban nagyon sok mindent már bele fogunk rakni, amit az ügyfelek kértek. És a másik oldalon pedig azt látom, hogy van ez a helyzet, amit mondunk, ahol nagyon sokan úgy vannak, hogy na, nyitok egy boltot, és az utolsó pillanatban hoppá, nekem kötelező a pénztárgép, na akkor megveszem a legolcsóbbat, mert kipipálom, hogy megfeleljek a törvénynek. Tehát, hogy ez a kettő áll szemben egymással, de egyre többen, egyre tudatosabban látjuk azt, hogy ilyen rendszereket választanak és vásárolnak. Nyilván, hogyha most megint az euró árfolyamot előre hozom, akkor amikor mi 2020-ban a piacra léptünk, ugye ahhoz képest drágult már a pénztárgép ára, de ez csak és kizárólag azért drágult egyébként, mert az euró árfolyam annyit ment, és hogyha a pénztárgépes piacot nézem, akkor ez nekik is egy kihívás lesz, vagy hogyha a banki piacot nézem, és hogy mondjuk a postterminálokat nézem, amik azért ugye cserélődnek, erőregednek, akkor ez a jövőben ez mindenkinek egy kihívás lesz, ugyanúgy a hardware gyártás, hogy Kínába gyártatni. Reményeim szerint a jövő el fog menni a szoftver irányban, tehát hogyha ha például egy lengyel piacot veszünk figyelembe, ugye ott is elkezdtük mi idén szeptemberben az értékesítésünket, a lengyel piacon is például látjuk azt, hogy a hardveres nyomtatók mellé most már elkezdett gondolkozni a szabályozói szerv, hogy szoftveresen, digitálisan valamilyen titkosítással küldeni ezeket az adatokat. De még ott is mindig egy nagy kérdés, hogy akkor kell-e blokkot nyomtatni, vagy nem kell blokkot nyomtatni. Tehát valószínűleg ezt a nagy hardware problémát úgy lehetne kiküszöbölni, hogyha kivennénk a hardvert a kérdéskörből, és akkor, hogyha előveszem egy másik termékünket, ugye a SoftPost, ami ugye egy Android alapú mobiltelefon, egy NFC-képes Android alapú mobiltelefonból képes bankkártya elfogadó terminált egy szoftver segítségével csinálni, akkor azt gondolom, hogy ott is majd ezt fogja meghozni a jövőben, hogy másfajta eszközökön, akár egy pénztárgép beintegrált bankkártya elfogadást, tehát nem csak egy külső egységgel. Én mindig azt mondom, hogy ennek van egy ilyen felhasználói gátja is, hogy azért a pénztárgép az nem mindig ugyanott van, ahol az ügyfél majd fizetni fog, tehát valószínűleg ezek megmaradnak külső eszközökön, de akkor is egy szoftver alapú, Android alapú külső eszközön, amivel mondjuk vonalkódot is olvashat, vagy egyéb dolgokat csinálhat, tehát ez is ki fog majd tevődni szoftver alapra, illetve a lengyel piacot egy kicsit még említve, a lengyel piac is hasonlóan kimondta ezt a törvényt, mint a magyar, hogy 2025. január 1-ig egyelőre nem büntet senkit, de 2025. január 1-től, akinek pénztárgépe van, most már online pénztárgép, ugye az ott is megindult, de kötelező lesz integráltan digitális fizetőeszközt elfogadni, és egy egyetlen kulcsszó az integrált, ami mondjuk a magyar törvényből kimaradt. Tehát itt azt mondja, hogy integráltan. Most én azt látom, hogy itt ugye megint az a feladat lesz a lengyel piac számára, hogy akinek régi nyomkodós pénztárgépe van, az nehezen fog tudni hozzá integrálni digitális fizetést. Tehát ott is a szoftveres irány látszik, hogy az lesz a, nem az lesz a jövő, mert ez már a jelen, de a hosszú távú jövő az mindenképpen az lesz. És az ottani piac pedig most még úgy néz ki, mint a magyar nézett ki ezelőtt a digitális törvény előtt, hogy volt durván 220 ezer pénztárgép, és mondjuk volt 120-140 ezer postterminál, most már ez a gap, ez így összeért, tehát most már nagyjából egyenlő ez a szám. Ez a lengyel piac úgy néz ki, hogy van 2 millió pénztárgép környékén, és van 1,1 millió postterminál, tehát ott még van 900 ezer, amit le kéne majd telepíteni, vagy valamilyen digitális fizetőeszköz. Tehát hogyha nézzük az uniót, vagy nézzük világszinten, akkor a digitális fizetőeszközök felé abszolút robogunk.
Igen, és még akkor az jó is, hogy akkor Lengyelországban kezdtétek el értékesíteni. Ez egyébként, ez már korábban jelen vagytok a lengyel piacon, mint hogy jött volna ez a törvény, nem?
Én azt mondom, hogy mielőtt jött a törvény, mi akkor kezdtünk el, de korábban szerettünk volna lengyel piacra menni. Mi is egy kicsit ezt elcsúsztattuk, nyilván a Covidot, meg mindent figyelembe véve. Tehát később mentünk a lengyel piacra, mint ahogy igazából szerettünk volna. Most jutottunk el oda, hogy elindultunk ott, és viszonteladó partnerekkel működünk együtt, de egyébként tudatos volt, tehát hallottuk, láttuk, meg látjuk, hogy ha a Szerbiát nézzük, Romániát, ott is az online pénztárgépek, ott erre felé megy az Európai Unió is, és nyilván erre rá mi mondtuk azt, hogy a nyílt bankolással, ugye ez a PSD2 szerinti nyílt bankolási technológiákkal is meg akarunk indulni, mert mi szeretnénk azt, hogyha ne úgy lássanak minket, mint egy idézőjelben mondom, csak pénztárgépes, egy smart kassa, egy okos kassa szolgáltató, hanem valójában, hogyha a termék portfóliónkat nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy oké, most nincs szüksége valakinek pénztárgépre, de akkor tudunk neki adni vagy csak egy SoftPost, vagy csak egy sima bankkártya elfogadó terminált, vagy csak egy sima webáruházat, de a lényeg ugyanaz lesz mögött a smart portál, tehát ott lesz a rendszer, amiben a terminálok tranzakcióikat tudja látni, akkor nem tud terméket menedzselni, mert nyilván egy különálló terminálon nem lehet, de akkor is azt mondom, hogy a terminálon zajló forgalmakat láthatja, és egyébként majd bankolhat is egy rendszerből. És ugye a felhasználókra egy kicsit visszakanyarod, vagy mennyire tudatosak, ugye mivel, hogy pénzforgalmi szolgáltató vagyunk, vannak csalás megelőző rendszereink nekünk is ugye a portálon, tehát monitoringozunk minden bejelentkezést, vagy minden turpisságot, és azt kell, hogy mondjam, hogy a pénztárgépeseink, meg a webáruházasaink, azok napi szinten nagyon sokszor jelentkeznek be a smart portálba. Tehát látjuk, hogy tényleg használják. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy mi ezt kombináljuk a nyílt bankolással, tehát egy netbankba, az emberek átlagba bejelentkeznek. Mastercardnak volt legutóbb egy ilyen kutatása, nem szeretnék butaságot mondani, de ilyen heti szinten darabszám. Mi meg azt látjuk, hogy ez nekünk meg napi szinten több darabszám, tehát igenis ránéz, hogy milyen a forgalma. Tehát én azt gondolom, hogy itt jön be kicsit ez a neobankok, hogyha megnézzük a mi okos kasszánkat, megnézzük a PSC-t, akkor azt mondom, hogy vannak fiskális pénztárgépes viszontaladó partnereink, meg vannak banki partnereink is, tehát a bankok is értékesítik a mi termékeinket, amiből nagyon jól látszik, hogy nagyon jól lehet kombinálni azt, hogy egy olyan rendszert csináltunk, amiben bankolhatnak az ügyfeleink, amiben menedzselhetik a termékeiket, menedzselhetik a raktárukat, és valóban segíti az ő életüket.
Igen, azt akartam még kérdezni, még visszakanyarodva erre a harmadik frissítésre, hogy akik mondjuk nem ebben a szénában dolgoznak, azok lehet, hogy ezt nem tudják elképzelni, hogy milyen fejlesztésekre gondoljunk, tehát mit lehet egy ilyen rendszerben fejleszteni, amit utána validáltatni kell a szabályozóval.
Igen. Itt olyan dolgokra kell gondolni egyébként, hogy a felhasználói élményből, bár akár csak mondjuk apróságnak tűnhet, de mondjuk egy betűméret, egy terméknek a megnevezése, hány karakter, mondjuk a pénzjegyek, bankjegyeket, amikor valaki ugye fizet a végén, ugye, és a pénztárgép kassza kinyílik, ugye mennyit kell visszaadnom, visszajáró, hogy viszem fel, hogy mennyit fizettek. Tehát olyan felhasználói dolgokat rakunk ezekbe bele, amik a mindennapi életüket gyorsítják. Egyébként ez egy nagyon érdekes, egy nagyon furcsa élmény. Én ezeket próbálom mindig mérni, mert ez mindig felhasználóra válogatja, tehát gyorsítani próbáltuk, gyorsítottunk is a folyamaton, megbízhatóbbá tettük. Itt azért látni kell, hogy az egész rendszer mögött van egy adóügyi egység. Na most egy adóügyi egységet azt tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen engedélyeztetést, hogy 2 napig tart, leülünk az engedélyeztetővel közösen, és elkezdjük, magyarosan fogalmazva, ütni ezt a pénztárgépet, majd egy kicsit tépni, majd kibehúzogatni az elektromos áramból, és megnézni, hogy bármilyen adatot veszít. Ha ez bármilyen adatot veszítene, akkor azt mondaná az engedélyezési hatóság, hogy köszönjük szépen, várjuk szeretettel legközelebb. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy amikor egy ilyen szoftvert kirakunk a piacra, hogy na, akkor ezek ilyen tesztverziók, amiben bármikor bele lehet nyúlni, hanem nem, az egy engedélyeztetett egy darab szoftververzió, tehát ilyenkor az engedélyezést úgy kell elképzelni, hogy a valóságban, ha mi egy kék szint lecserélnénk pirosra, akkor megváltozna a szoftver, és ebben a pillanatban újra kell engedélyeztetni az egészet. Tehát, hogy minden, amikor belenyúlunk, és ez lehet mondjuk egy vevőkezelés, egy vevőszinkronizálás, egy eladás, egy kedvezménykezelés, tehát minden ilyesmi, amiben belenyúlunk, ezt ilyenkor újra kell engedélyeztetni. Tehát azt mondjuk, hogy most már a kasszának a második verziója van kinn engedélyeztetve. Ez a harmadik verzió, ez egy sokkal gyorsabb, sokkal megbízhatóbb, és sokkal több funkciót tudó eszköz lesz.
És ez mitől függ most, picit tovább lépve, ugye említetted, hogy van softpost szolgáltatásotok, van olyan szolgáltatás, amihez jár ez a smart portál, illetve tényleg, hogyha felmegyek a portálotokra, akkor ott többfajta megoldás van. Az, hogy melyik megoldást kinek ajánljátok, ez mi alapján dől el?
Ez ügyféligény, tehát nagyon sokszor van az, hogy bejön hozzánk valaki, hogy na, szeretnék 9 darab postterminált, mert nyitok egy 9 boltos üzletet, és akkor kimegy az értékesítőnk, beszél az ügyfél, és azt mondja, hogy hoppá, ja, hogy itt van egy smart kassa is, akkor lehet, hogy inkább akkor a 9 terminál mellé kérek smart kasszát. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy oké, én már megvásároltam a pénztárgépemet, akkor nekem nincs szükségem most pénztárgépre, csak egy postterminálra, akkor azt adunk neki. A softpostnál meg nyilván ez tipikusan olyanok, akik mondjuk azt mondjuk, hogy piacokon mozgó árusítást végez, és nem akar egy nagyobb havidíjat, mondjuk egy mobil terminál, mert mondjuk egy mobil terminálnak, egy ilyen fizikai hardware eszköznek ugye van egy költsége, hiszen nekünk is meg kell vásárolnunk a hardvert, ugye azt oda kell adni, az ügyfélnek üzemeltetni kell. Ezzel szemben a softpost az ő számukra, meg a mi számunkra is egy sokkal költséghatékonyabb, hiszen a saját maga által megvásárolt mobiltelefonjára tudja ezt letelepíteni és azon keresztül elfogadni. Tehát itt mindig felmérjük az ügyféligényeket. A webáruház ugyanígy van, tehát nagyon sokszor valaki azért választja a webáruházunkat, mert éppen online szeretne nyitni, és mondjuk csak egy webáruházra van szüksége, és akkor tőlünk bérli a webáruházát, felépíti, ugyanúgy a smart portálba egyébként összerendezi magának a menüfát, a betűtípust, a szöveget, a képeket feltölti, és akkor összerakja a saját webáruházát. Ha nem tudja ezt megtenni, van egy digitális marketing ügynökségünk, akihez ezt ki tudjuk szervezni, és segíthet neki extra költségért, hogy összerakja a saját webáruházát. Van, aki meg azt mondja, hogy mindet szeretném. Tehát van, aki azt mondja, oké, webáruházat is akarok, pénztárgépet is akarok, mellette kártyaelfogadást is akarok, tehát ez mindig az ügyfélnek az adott igénye fogja eldönteni.
És adjátok is el a cuccaimat. Igen. És körülbelül milyen költségekre számíthat az, aki ezeket a termékeket igénybe veszi?
Hogyha nézzük, vegyük külön, akkor vannak ezek a beruházás nélküliek és beruházással összekötött termékek. Én azt mondom, hogyha valaki softpost, postterminált vagy webáruházat akar, akkor ott nincsen egyszeri költség, ott havidíjaik vannak, ezek attól függően, hogy milyen típusú terminál hordozható, van-e benne SIM-kártya, nincsen, attól függően változik az ára. Most ezt azt mondom, hogy ilyen 3000 forint környékén mozog átlag átlagban a havidíja. Ha valaki pénztárgépet szeretne, akkor a pénztárgépnek van egy egyszeri beruházási költsége. Ez is attól függ, hogy mekkora, milyen csomagot kér mögé, milyen egyéb szolgáltatásokat, és utána van annak is egy havidíja, ez átlagban 5000 forint környékén mozog, de ebbe az 5000 forintban benne van a postterminálja is, tehát az integrált bankkártya elfogadó terminálja. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha megnézem azt, hogy a Smart Portál mennyi minden tud, mennyi minden van benne, és összehasonlítom, hogy elmegyek egy bankhoz, kapok 5000 forint plusz áfáért egy hordozható terminált, nálunk meg kapok 4990 forint plusz áfáért egyébként egy teljes rendszert és egy terminált, akkor nem kérdés. Nyilván egy pénztárgépet mindig meg kell venni, az elején be kell ruházni, ez máshol is így lesz, nálunk is így van.
És ugye ez azt jelenti, hogy ti részben ugye szoftveresen is kivagytok téve annak, hogy van-e munkaerő, hogyan tudtok fejlődni, stb. Viszont hardveresen is van egy nagyobb kitettségetek, ami egy csomó cégnek nincsen. Te mennyire alszol jól, amikor azt látjuk, hogy nem tudom, keresztbe áll egy hajó megint a Suezi csatornában, tehát most ez lehet, hogy picit távolról indítottam, de nem tartotok-e attól, hogy az ellátási láncokat ért problémák, azok a ti bizniszeteket is érinteni fogják?
Én azt gondolom, hogy bár én nyugodtan alszom, mert én az a fajta ember vagyok, de foglalkoztatnak ezek a kérdések napi szinten, és érint is bennünket. Én azt mondom, hogy egy kicsit a mai információs buborék világban úgy érezhetjük, hogy elszigetelten ez a mi problémánk, mint okoskassa és PSC, de valójában tökéletesen tisztában vagyunk vele, hogy ez egy közös probléma. Tehát, hogy mondjak egy élő példát, 2020-ban vagy 2019-ben, amikor megjött az első kassza szállítmányunk, akkor egy konténernek a költsége az volt átlagban 300.000 forint. Most ez 1,5 millió forint, tehát az ötszöröse az árnak, ami nyilván jelentkezni fog, és ez mindenkinél jelentkezni fog. Tehát nem tud senki se sokkal olcsóbban konténereket hazaszállítatni. Ezt a háború is nyilván generálja, az USA dollár, euró és a forint árfolyama is generálja ezt a növekedést. Tehát én azt mondom, az árak azok folyamatosan felfele fognak menni. Most erre két dolgot mondhatnék, hogyha ilyen csúnya szélszes bácsi lennék, akkor azt mondanám, hogy azonnal vásárolják meg az összes pénztárgépünket, mert fél év múlva már ennyire nem fognak tudni vásárolni. Az igazság az, hogy nem hazudok ezzel, mert ez lesz a valóság. Tehát, hogy előrefelé kell menekülni. Belsőleg meg azt mondom, hogy én, hogyha megnézem a szoftveres költségeket, akkor a szoftver fejlesztés, tehát az új funkciók, azok sokkal nagyobb költséget emésztenek fel, mint mondjuk a szoftvernek az üzemeltetése. Tehát olyan szempontból eléggé védettek vagyunk, hogyha azt mondjuk, hogy na itt van ez a szoftver verzió, ezt kell üzemeltetni, ezt kell javítani, az nem akkor erőforrás, de mi még azért masszívan benne vagyunk új fejlesztésekbe, és azért még vannak is a tarsolyunkban új ötletek a jövőt nézve, szerintünk, hogy hova kell és hova lehet fejlődni. A munkaerőt nézve meg ugyanúgy, tehát mint mindenki mást, minket is érintenek ugyanúgy ezek az IT költségek, és akkor itt most megint, hogyha nézzük ezt az úgynevezett katát, akkor ez az IT piacot is érinti kimondva kimondatlanul. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nekünk vannak külső partnereink ugyanúgy, mert hiszen ahogy optimalizáljuk mi is a költségeket, van egy nagy belső fejlesztésünk, és vannak külső fejlesztőink is. Nyilván a külsőbe ezt érezni fogjuk, ezt az áremelést, ugyanúgy mindenki más is érezni fogja. A digitális elvándorlás ugye az is egy ilyen kihívás, amit meg kell tudni oldani. Én szeretném azt hinni egyébként, hogyha megnézzük a mi cégünket, ami egy pénzforgalmi szolgáltató, tehát azért mégis egy MNB engedéllyel rendelkező, nagyon szigorúan szabályzott belső működési szabályzatunk van minden egyes egységnek, tehát akár a értékesítés, back office, compliance, mindenkinek megvan a belső szabályzat, IT-nak legfőképp, és az IT biztonságnak is, hogy hogyan kell működnie. Ettől függetlenül még mindig azt gondolom, hogy megmaradt a startup mindsetünk, és hogyha végignézünk a kollégáinkon, akkor ők azért olyan szakemberek, akik értik ugye a banki világot is, hiszen be kell azonosítanunk az ügyfeleinket, tehát onboardingolnunk kell pénzmosási és egyéb szabályzatok szerint. Közben értenünk kell a pénztárgépes világhoz, a nyílt bankolás miatt értenünk kell ugye a netbank világához is, hogy az hogyan működik. És én azt gondolom, hogy egy olyan munkahelyet teremtettünk, ahol ilyen hibrid megoldásban ugye a home office is engedélyezett, illetve a irodában is vagyunk. És én azt látom az embereken, akik nálunk dolgoznak, hogy egy jó társaságban dolgoznak, egy jó szakmai tudásra, egy jó háttérben, és ez azért még tud megtartó erő lenni.
Köszönjük szépen! Ez volt a Portfolio Business Podcast új adása, amely a Mastercard támogatásával jelent meg. Tamás, köszönjük, hogy itt voltál a műsorban.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Portfolio Podcast csatornáira, bárhol, ahol podcasteket lehet hallgatni. Az interneten új adással hamarosan jelentkezünk. Minden jót kívánunk, sziasztok!